gyilkosságokban, amikor harapás nyomot találunk, akkor ez általában szexuális jellegű. Úgyhogy itt már valamilyen, mondom, nem erőszakról van szó, ahol harap az illető bizonyos testrészeken, vagy egy gyermekbántalmazás szintén, ami szexuális jellegű. Úgyhogy mi vizsgáljunk természetesen, hogy melyik részen lett harapva egy ilyen gyilkossági esetében, és akkor meg lehet állapítani, hogy most ez egy fizikai, vagy egy szexuális.
Különböző emberi vagy állati eredetű harapásnyomok, azoknak a világába kalauzolnánk el titeket, ami azért nagyon speciális, mert Magyarországon ez egy elég unikális téma, nem sokan foglalkoznak vele, és az egyik hazai szakértője az dr. Farida Zhang.
Jó estét kívánok!
Jó estét, aki egyébként a Semmelweis Egyetem külső munkatársa, továbbá a rendőrségnek is bűnügyi technikai szaktanfolyamokon tart oktatást, és még nyilvánvalóan fogászként is dolgozik, tehát egy elég széleskörű szakterületre tett szert. Egyben az Amerikai Igazságügyi Tudományos Akadémiának, továbbá a Brit Igazságügyi Fogorvos Szakértők Egyesületének is a tagja, San Antonióban, a Texasi Egyetemen részesült továbbképzésben, mielőtt az Amerikai Fegyveres Erők Patológiai Intézetében szerezte meg azok a képzettségeit, amivel az áldozatazonosítás és önmagában forenzikus tudományok körébe részletesebb betekintést kapott, illetve ezeknek a szertifikációinak készhez vételével ő maga is gyakorlati szakemberként dolgozik az utóbbi években, évtizedekben. Azt úgy nagyjából látjuk, és te magad is egyébként pont PR Heraldon is bemutatod, hogy ugye már 1904-ben megjelenik ez a fajta harapásnyom elemzés a Felszegi Endre és Rég Andrásnak a jó voltából, aki közül az előbbi orvosszakértő, az utóbbi pedig fogorvos szakértőként már ezzel foglalkozik, ezzel a témával. Hogy látod, hogy egyébként ebben kisebb szakmában van fejlődés, olyasmi típusú boom, ami mondjuk az utóbbi egy-két évtizedben valósult meg, vagy ami a magyarországi helyzet elmaradottabb ahhoz képest, amit mondjuk Nyugat-Európában vagy Amerikában csinálnak, vagy megvan ez a tudásunk, csak egyszerűen a ritkasága miatt az a fajta érzékenység, akár rendőrség, vagy akár az orvos szakma részéről nem alakult ki?
Először is én úgy gondolom, hogy azt, hogy harapnak emberek, vagy védekezésben, vagy agresszióból, ez egy állati ösztön. Uh-huh. És ez mindenhol létezik a világon, szóval nem Amerikában több, mint Európában. Én szerintem ez attól függ, hogy mennyire tudnak, aki először találkoznak egy ilyen harapásnyommal, vagy a rendőr, vagy a óvónő, vagy a kórházban, felismerni, hogy ez tényleg egy harapásnyom. Ha mondom, hogy ez egy állati ösztön, akkor arra gondolok, hogy mi emberek vagyunk, és mi emberek ugye egy testből származunk, és egy lélekből, ami részesül egy fajta nevelésre. Uh-huh. Ha ez hiányzik, akkor tulajdonképpen gyakorlatilag állatra válunk, és az állat mit csinál védekezésben? Harap, illetve agresszióból is harap. És sajnos a világ tele van ilyen emberekkel, aki ezt a viselkedést csinálnak. Így nem lehet mondani, hogy Amerikában többet harapnak, Magyarországon kevesebbet harapnak, de az valószínű biztos, hogy ott, mivel a média több hangsúlyt tette erre, jobban ismernek fel, mint mondjuk Magyarországon 10 vagy 15 évvel ezelőtt. És észre lehetett venni, hogy mert rengeteg program volt a televízióban az utóbbi 10 évben, mindig, amikor valamilyen média erről írt, vagy mutatta, akkor hirtelen jöttek az esetek is. A köztudatban, az emberi köztudatban felmerül, és akkor vagy azt mondja az anyuka, hogy itt láttam, fürdettem a gyereket, és a babysitter mondjuk harapott. És ez egy harapási nyom, most felismerem, és akkor fölhívja a rendőrséget. Úgyhogy így ilyen szempontból a nevelés, az oktatás az a lényeg.
Már zsinórmértékű szolgáló általános szabálya, azt gondolom a kriminalisztika és a forenzikus tudományok keretében, hogy onnantól kezdve lesz számossága, hogy egyszerűen a tudás róla az elterjed éppen az abban dolgozók számára, mert ugye nyilván azokban a szaklapokban, amikben írsz, azokban ezek a kutatók egymást kutatásait segítik és javítják, viszont a hétköznapi gyakorló szakemberek, vagyis a gyarló önmagunk, az egy csomószor inkább a tévéből, vagy a média által könnyebben hozzáférhetővé tett anyagokból. Szóval igen. Mondhatjuk, hogy a mezei rendőr, hogyha a riasztásban nyilatkozol, akkor nagyobb eséllyel reagál esetleg úgy, hogy egy ilyen ügyben érdemes lenne kirendelni szakértőt, igen. De akkor elsősorban itt ez a hatóság oldaláról érdekes, de a példád alapján akkor azt látom, hogy ennek van azért egy, hogy is mondjam, csak egy ilyen áldozati vagy a sértetti oldala is, hogy mondjuk adott esetben nem is biztos, hogy büntetőeljárás megindul, mondjuk ez a babysitteres kérdésnél,
ahol... Igen. Vagy nem tudnak, hogy mit csinálni ezzel a bizonyítékkal, mert nem tudják, hogy minden embernek egy külön, szóval minden harapás más, mert minden embernek a fogászata is más. Uh-huh. Ez nem egy karmolás, vagy egy karcolás, vagy egy szúrás, vagy cigarettacsík, hogy mondják...
Igen, annak az elnyomása.
Elnyomása, mert ez bárkitől származhat. De a harapási nyom, ha mondjuk egy zárt közösségben vagyunk, ha tudjuk, hogy vannak ez XX gyanúsítok, akkor vagy ki tudunk zárni egy párat, vagy lehetséges harapok lehetnek, vagy konkrét harapok is lehetnek. Mert nagyon egyedi. És ez, hogy ez nagyon egyedi, erről sok ember, sőt, körzeti orvosok is hibáztak már sajnos ebben a téren, hogy nem mindenki tud. Úgyhogy ez, ami most is csinálunk, hogy erről beszélünk, ez segít a lakosságnak és a hatóságoknak is tudat ebben a
itt a körzeti orvos példája arra vonatkozik, hogy a körzeti orvos nem foglalkozik egy ilyen típusú harapásnyommal, vagy nem tudja azt mondani az adott személynek, hogy ez egy egyedi harapásnyom, és érdemes lenne vele tovább.
Vagy nem ismeri fel, hogy harapásnyom. Azt gondolja, hogy ütés, vagy egy másfajta sérülés. Aha. Nyilvánvaló, ha nem látta még, akkor nehéz, mert nem minden harapás nyom nagyon egyértelmű, hogy ez harapás nyom. Kell látni 1000 harapás nyomokat, hogy az ember tényleg biztos legyen ebben, hogy ez egy harapás nyom lehet. Uh-huh. Ez sajnos benne van a pakliban, és voltak pár esetek, ahol a körzeti orvos nem látta, hogy itt gyermekbántalmazásról volt szó.
A hétköznapi gyakorlati munkád alapján mit látsz? Mi a gyakoribb? Az, hogy már megindult büntetőeljárások keretében végzel ilyen típusú munkát, vagy még a büntetőeljárás fontolgatása, vagy ennek a megindítása még küszöbön van, és éppen tőled függ, vagy a te szakvéleményedtől is függ, hogy egyáltalán ez megáll-e.
Aha. Eddig az előző, szóval a folyamatban, igen. Amikor már azok, akik részesülték, és tudják, hogy néz ki egy harapásnyom, mondjuk a rendőrök, látják, hogy itt van egy harapásnyom, és akkor rögtön szólnak. Rögzítenek, és szólnak.
Ez az utóbbi, amiben talán tőled is teszik függővé, hogy itt gyermekbántalmazásról van szó. Ebben látsz egy növekvő tendenciát, vagy ez még mindig annyira elenyésző, és a szülők részéről még nincs meg ez a tudás?
Szerintem még nincs, és emlékszem, én felajánlottam az óvónő társaságnak egyszer, hogy megyek oda, és előadást tartom, de elutasították, azt mondták, hogy nincs szükség. Szóval az a tudat, az még valószínűleg nincs ott, hogy nagyon speciálisnak tűnik, de mondjuk az óvodában is előfordul, mert a gyerekek harapnak egymást, és az is előfordul, hogy most a nevelőapa harapta a gyereket, de kényszeríti azt, hogy elmondja, hogy ez a testvér volt, vagy a másik gyerek volt. És közben mi tudunk azonosítani, hogy ez a gyerek harapás volt, vagy egy felnőtt harapás volt. És akkor ez...
Igen, akkor nyilván egyértelműen megállapítható. Először úgy említetted, mintha a védekező lenne, vagy én úgy éreztem, hogy a védekező jellegű harapásnak lenne túlsúlya, de hiszen akkor talán lehet, hogy pont az agresszív, vagy, vagy az ilyen obszesszív, vagy nem tudom, hogy ez az orális fixációval van-e bármilyen összefüggésben, de hogy, tehát, hogy akkor mit látsz, hogy mik a tendenciák, hogy ez inkább egyfajta védekező igesztus túlsúlyban, vagy inkább pont, hogy egy passzív-agresszív?
Szerintem inkább ilyen agresszív téren jellemző, de nem tudhatjuk, hogy mondjuk egy nemi erőszakban, amikor védekezik a nő és harapja mondjuk, aki megerőszakolja. Ez is egy bizonyíték lehet ennek, és mindkettő fél nem tudnak, hogy ez egy bizonyíték lehet. Nyilvánvaló, aki megerőszakolja, nem mondja, hogy meg van harapva, és a nő lehet, hogy nem is gondol rá, hogy ez lehet egy bizonyíték. De amikor én meg egyetemre jártam, akkor volt egy nagyon jó professzor az igazságügyi tanszéken, aki elmesélte, hogy egy bűnügyet így fedeztek fel, hogy találtak a nőnek a harapási nyomot a erőszakolónak a mellén, úgyhogy úgy pukott fel.
Tehát, hogy megmaradt ez akár több hétig?
Hát több hét az egy picit sok, mert ez gyorsan tud tud gyógyulni, azért az azonnali rögzítés az nagyon-nagyon fontos, de ez gyakorlatilag egy 3-4-5-6 nap alatt, attól függ, hogy milyen erős volt a harapást, már haszontalan lehet egy bizonyíték.
Tehát itt hetekről még egy nagyon erős harapás esetében sem feltétlenül hát beszélhetünk.
Maradhatnak hegek, de...
De azok már részlegesek.
Igen. A legfontosabb, amikor a friss harapás nyom megtörténik, hogy ez rögzítésre kerüljön, nyilvánvaló egy mérő.
Aha, hogy metrikusan.
Igen, hogy lehessen utána kalibrálni. Ha egy ilyen harapás van, ami nagyon-nagyon durva, akkor lehet, hogy meg is kell várni egy pár napot, vagy minden nap kell fotózni, minden nap kell dokumentálni, mert erre jobban látszanak ezek a pontok, amire mi majd dolgozunk.
És ennek a láthatóvá tétele az egy olyan mobilis folyamat, vagy egy olyan hosszantartó folyamat, annak a változásának a végigkövetése teszi lehetővé, hogy egy teljes körű képet
például,
kapjunk. Tehát, mint egy időben elhúzódó röntgenfelvételről lenne szó, most, hogy egy kicsit talán képzavaros metafora. Ha itt arról beszélünk, hogy itt az agresszív része is ennyire jellemző, akkor a hallgatóknak egy jó része is talán ismeri a Drót című sorozatot, amit én nagyon szerettem, ez a The Wire, ami egy Baltimore-ában játszódott, és ennek az utolsó évada, az pontosan arról szólt, hogy azok a rendőrök, akiket a korábbi évadokban láttuk, azok nem kapnak kreditet, nem kapnak pénzt arra, hogy egy szervezett bűnözői kör elleni nyomozást lefolytassanak, ezért kreálnak egy sorozatgyilkost, ami valójában nem egy sorozatgyilkos, hanem egy hajléktalanokat elvileg megölő sorozatgyilkost kreálnak, ami azt jelenti, hogy mindig felhívatják magukat azzal, aki rátalál egy ilyen hajléktalanra, oda mennek a helyszínre, és egy műfogsorral szépen megharabdálták a testet, és a harabdálós sorozatgyilkos, hajléktalanokat ölő harabdáló sorozatgyilkosnak a karakterét kitalálták. Erre, mivel médiaszenzáció lett, kaptak pénzt, és erre az ügyre való csoportosítással a saját ügyüket végezték. Most itt nyilván igazából a mi számunkra csak a harapásos sorozatgyilkos azért érdekes. El tudsz-e képzelni olyasmit, hogy ennek van-e valóság alapja, mert nyilván nem ennek a konkrét ügynek, hanem egyszerűen annak, hogy van egy olyan típusú fixációja, akár egy ölésnek, akár csak egy erőszakolónak, tényleg ilyen szinten fixálódik erre a harapásra, vagy ilyen típusú eset az inkább a lehetetlenség, vagy hogy is a valószerűtlenség hát tartományában?
Általában a gyilkosságokban, amikor harapás nyomot találunk, akkor ez általában szexuális jellegű. Úgyhogy itt már valamilyen, mondom, nem erőszakról van szó, ahol harap az illető bizonyos testrészeken, vagy egy gyermekbántalmazás szintén, ami szexuális jellegű. Úgyhogy mi vizsgáljunk természetesen, hogy melyik részen lett harapva egy ilyen gyilkossági esetében, és akkor meg lehet állapítani, hogy most ez egy fizikai, vagy egy szexuális. Nyilvánvaló egy női mellen található harapásnyom, ez egy szexuális indíték, és a más is a büntető eljárás.
Önmagában a harapás az nem lehet, vagy nem feltétlenül egy fő fókusz, tehát nem önmagáért a harapás véget történik itt az elkövetés, hanem ez egy kvázi szubszidiárius dolog, ami mellé kerül a fő motívumnak, legyen ez ölés, vagy akár nem ilyen erőszak. Viszont ebből a szempontból akkor mi úgy érzem, hogy nagyon látjuk, és nagyon kitapintjuk azt, hogy itt az emberi harapás az egyik jellemző dolog, de nyilván nem csak az. Tehát ugye egyrészt vannak az állati harapások, nyilván ezeknek a jelentőség, és akkor még beemelném, illetve kérdezném, hogy mi van egy betörés helyszínén ott hagyott, vagy akár most...
Gyümölcs például.
Így van, tehát egy almába való harapás.
Hát van egy ügyem, az részletek nem tudok erről most mondani, mert ez egy folyamatban lévő ügy, de pont arról szól, hogy egy alma, ami helyszínen találták.
Hoppá, tehát pont a tiltott gyümölcs.
Igen. És nem gondoltam volna, mert most melyik ez a bolond betörő, aki oda megy, kinyitja a hűtőszekrényt, és pont választja ki magának egy ilyen tárgyat, egy ilyen étel, ami még rögzíti a fogákat, mint a például a sajt, vagy a csoki, ebben az esetben egy gyümölcs, és meg ott hagyta.
És ott hagyja. A tapasztalatod szerint mondjuk összevetve az emberi állati harapásokat, az ilyen típusú, nyilván emberi, de hogy mondjuk különböző, amit említett sajt, csoki gyümölcsök esetében, hogy vannak valami arányok?
Szóval, hát ez ritka.
Ez ritka.
De az utóbbi 5 év 3 gyümölcs eset, ami tényleg nagy. Egy ilyen kis ország, mint Magyarország. Hogy néz ki, hogy a betörők Magyarországon éhesek.
És egyébként...
De nyilvánvaló, az állati harapások, azok a legtöbb arány, ugye a kutyaharapás, még ezeket.
És akkor bocsánat, bátran mondhatjuk, hogy az állati harapás akkor az emberi eredetű harapásos ügyeket bőven megelőzi. Legalábbis oké, a jelenlegi, tehát ugye...
Gondolom, nincs előttem statisztika, és nem...
Valószínűleg nincs is ennek rendes statisztikája.
De valószínű, ami én hallom a médiákról, akkor valószínű igen. Emberi harapás nem biztos, hogy kevesebb, de nem jönnek a felszínre.
Ezeknél a ritkább, tehát az éhes betörőhöz egy picit visszatérve, csak azért, egyrészt nagyon látható és nagyon szép, másrészt meg akkor, amikor a csokiról meg a sajtról beszéltél, fölmerült bennem ez a gondolat, hogy ugye egyrészt volt a Kalambóban egy ilyen rész, egy falatka sajt, biztos emlékszel rá, ugye amikor konkrétan a sajtba harapott bele ugye az elkövetőnk, és innen azonosították végül is emlékeim szerint a fogát, vagy talán egy rágó is besegített, de végül a sajt segített. És bocsánat, még egy példa, az pedig az, hogy ugye volt ez a híres 60-as évek végén bűnügyi technikus, aki ugye betöréseket hajtott végre, és ő mindig csokit evett, és ott azt hiszem nem tudták pont, tehát azt mesélte a Bárdi Tibi bácsi, aki a Dobos Jánossal együtt dolgozott, hogy ilyenben is gondolkoztak, hogy hát a csokit, hogy hát ha valahol marad egy nyoma a fogának, de végül is találtak egy, mert annyira biztos volt, hogy ő fogja le is szemlézni az ügyet, hogy a saját dakti új nyomát szépen biztosította az ügy során. Azt akarom ezzel csak kérdezni, hogy milyen típusú gyümölcsök, vagy mik azok, amik alkalmasak arra, hogy ezt a fogazonosítást és fogazatazonosítást lehetővé teszik, tehát mondjuk gyümölcsök, csak azért, hogy segítsünk a betörőknek, tehát hogy mit ne, nem...
Igen, pont azt akartam mondani, hogy nem akarok ötletet adni.
Ja, értem, okay.
De egy esetről tudok mesélni, azt nem volt egy eset, amivel én foglalkoztam, hanem szintén Amerikában volt egy bűnöző, aki emberülés végezte, és megharapta az illetőt, és utána rájött, hogy haraptam, és ez egy bizonyíték. Utána kivette egy kalapáccsal a fogákat, illetve azt, hogy
módosítani,
így van. És utána a helyszínen találtak egy cigarettacsíkot, és ennek az embernek volt egy rossz szokása, hogy mindig beleharapta a szemfog, és a négyesre mindig a cigarettacsíkot. És ez egy nagyon-nagyon bizonyos fokban voltak a nyomak. És ezt tudtak bizonyítani, hogy pont ebben a... És ezek épp voltak, szóval ezeket nem törtek ki, hanem csak elő, és úgy hiába törte ki.
Wow!
Mégis tudták.
Mégis tudták.
Rájöttek, hogy ő volt az. És ilyenkor, amikor szembesül, hogy látja a bűnöző, hogy most bizonyítok vannak ellenem, akkor mondja is, hogy én voltam. Egy eset például, vagy több eset... volt a Ted Bundy, a sorozatgyilkos. Igen. A 70-es években. 35-38-45 gyilkoltam meg. Egy nagyon megrázó továbbképzésen voltam, amikor nagyon-nagyon részletben ezek a gyilkosságokat felsoroltak, és pont ez az FBI ügynök, aki ezzel foglalkozott, ő tartott ezt az előadást. Akkor egy fiatal ügynök volt, már nyugdíjban van, de egy celebrity, ha úgy lehet mondani, mert ő felderítette ezt az ügyet.
Tehát magáról, arról a szeméről beszélünk, aki ugye a Ted Bundy találta, illetve aki összeg tudta kapcsolni ezt az egyébként, igen. Még mindig legendák színében maradó, hogy mennyi is az a pontos szám. Igen.
És Ted Bundy tulajdonképpen nagyon magabiztos volt, hogy ő, és kevés bizonyíték volt ellene, amikor megfogták, és annyira magabiztos volt, hogy ő nem is hagyta az ügyvédet beszélni, ő beszélt. Úgy tűnt, mintha nem is lesz büntetve, mert kevés volt ellene, de egy nap behoztak egy igazságügyi fogorvos szakértőt, mert az utolsó áldozatot harapta. És Ted Bundynak nagyon rossz volt a fogai, és nagyon szép harapási nyomokat produkált erre a testre, és úgy bizonyították a bíróság előtt, hogy ő volt a harapó. Úgyhogy onnantól kezdve lefele ment az egész magabiztosság, és utána be is vallotta. Halálra ítéltek, villamos széken, és maga Ted Bundy nagyon félt a haláltól, és amikor kivitték a villamosszékre, mondta, hogy hát még pánikolt, és mondta, hogy még 3-4 nőt valahol elásta, és senki nem tud róla, hogy időt nyerjen. Fölhívtak a bírót, hogy most mi legyen, hogy legyen, és azt mondta, nem, ez jogerős, úgyhogy úgy vége lett Ted Bundyval. És ő tulajdonképpen a modern időszaknak a sorozatgyilkosa.
Ugye az erre való képzés, az nyilván akkor mondjuk egy ilyen ügy után Amerikában nyilvánvalóan egyértelművé válik, és azt mondják, hogy ez nélkülözhetetlen. Uh-huh. Még akkor is, hogyha ha remélhetőleg Ted Bundyból azért évtizedenként, vagy több évtizedenként is csak kevés, vagy adott esetben egy sincs. Viszont Magyarországon, vagy akár a környező országokban, ahol jártál, ott látsz ilyen típusú, mint ez a Ted Bundy esetet, ami egyfajta ilyen turning point? Vagy egyetlen, jól gondolom én azt, hogy azért ez Amerikában is egy váltópont volt?
Ott nagyon foglalkoztak ezzel a témakörrel, nagyon komolyan vették, de nagyon hamar is hibáztak is. Azzal, hogy ha teszünk fel, ez az egyetlen bizonyíték volt, akkor nagyon múlt egy igazságügyi fogorvos szakértőn az, hogy most életfogytig lesz, vagy szabad lesz. És voltak kollégák, aki nagyon-nagyon hamar eldöntötték, és nem volt második, harmadik, negyedik vélemény, úgyhogy és később, amikor a DNS vizsgálat ugye jött, kiderült, hogy nem is volt bűnös az illető. Ezzel nagyon vigyázni kell, hogy ez ne legyen egy elsőleges, és csak ez legyen a bizonyíték, hanem ez inkább egy ilyen kisegítő bizonyíték lehet. De én nagyon vigyáznék azt mondani, hogy egyetlen bizonyíték, és kész.
Féltem, hogy hozzam föl, mert ugye ennek a validációja, mindig ugye ez egy ilyen mindig fölmerülő kérdés, és nehézkes, mert ugye az ember szeretné jobbá tenni a saját szakmáját, ugyanakkor ugye nyilván nem akarja sárba tiporni azokat, akikkel dolgozik, meg nyilván nem, bocsánat, nem erről van szó, de hogy hol látod a validálhatóságát a fogászati, az ilyen típusú fogászati kérdéseknek, tehát hogy ez mennyire egy morfológiai azonosság, ami most szemmértékre, most nagyon leegyszerűsítve, szinte vulgarizálom, hogy a szemmértéken és az intuíciónál kicsit több tapasztalaton múlik, és hol vannak azok a lehetőségek, vagy eszközök, amiknek a mérése, vagy a mérhetővé tétele miatt az eljárásnak a leírása egy szakvélemény során az olyan bizonyosságot ad az egyébként hozzá nem feltétlenül értő bírónak, ügyésznek, ügyvédnek, hogy a megismételhetőség és a megismételtség esetén való azonos következtetés az így bizonyossá váljon.
Először is csak zárt közösségben csináljunk ezt. Úgyhogy teszünk fel, a zárt közösség mi hárman vagyunk itt most egy szobában, vagy te, vagy ön engem harap.
Igen.
És csak ez a lehetőség van. Aha. Az egyiket tudunk kizárni, a másik akkor lehet, hogy lehetséges harapó, vagy annyira gyenge, hogy a kettő között nem lehet állapítani, hogy ki volt a harapó. Uh-huh. Szóval ilyen szempontból ez nagyon erős bizonyíték lehet, azzal, hogy kizárjuk, vagy bevonjuk a másik illetőt. Ha most a parkban, ahol 1000 ember van, meg vagyok harapva, és akkor vannak ott 1000 gyanúsítók, akkor eléggé nehéz lesz ez a dolog, és akkor inkább jobb, ha az ember nem foglalkozik ezzel. Szóval segítő eszköz lehet, ugyanúgy a DNA vizsgálat, ugye a harapás nyom DNA-t is hagyja a nyomokat,
igen.
És valószínű más tényező bűnöző bizonyítékok vannak e körül. Ha pozitív a fogászat, akkor nem mondjuk, hogy a másik kettőt már nem is csináljunk. Ha pozitív az új lényomat, akkor nem mondjuk, hogy a másik kettőt nem csináljunk. Szóval minden lehetséges eszközöt használjuk, hogy támasztják egymást.
Akkor a számosságuk miatt mondod a kizárást, vagy egyszerűen azért, mert a harapás nyomnak ez az egyedisége, meg adott esetben az általam is most még csak karcolni vélt hosszantartó, vagy hosszú távú feldolgozása, tehát hogy adott esetben nap-nap után kell fényképezni, és a változásokat, illetve a bőrön megjelent hematomás jegyeknek, elváltozásoknak a bejegyzése miatt nagyobb számú fogazattal való összehasonlítás az nehézkessé válik?
Vagy hogy igen.
Ez ebből az alaktaniságból, vagy ebből a morfológiai dologból? Ez itt valamennyire szemmértéken alapul? Ebből alap, vagy ez miből fakad?
Igen, mert egyedi, az igaz, de ha már nagyon-nagyon sok emberről van szó, aki lehetséges harapók lehetnék, akkor találkozhatnénk két vagy három ember, akinek ugyanaz az ívmérete, ugyanezt a harapást tudnak produkálni.
Hoppá!
Az előfordulhat a harapásban. Nem azonosításban.
Így van.
Ez
így
két
van.
Külön dolog.
Persze, természetes. Tehát igen.
Az egyik a morfológia, a másik a fogászati kezelések, ami...
Nyilván egyrészt ugye az ívméret, bocsánat, az is változik nyilván, mert ugye gondolom, hogy változik ugye a gyerekből a felnőtt kor során, az ugye...
Természetesen, persze,
okokból, igen. De hogy olyasmire próbálok gondolni, amit a csiknél mondtál, vagy mondjuk arra, hogy adott esetben mondjuk megtörik a fogam egy verekedés közben, vagy bármi más történet során, tehát hogy akkor viszont az a probléma, hogy az a fogazati, az a 31-2 fog, hogyha szerencsés esetben ott van, akkor annak a a nyoma, hogy lehet, hogy az ívméret azonos, de mondjuk egy-két törés alapján, vagy nem tudom, korona feltevése alapján való különbség harapáson keresztül, mint egy tükrön keresztül nem válik láthatóvá, jól értem? Megvannak ezek az apró különbségek, de azok mondjuk a bőrön nem okoznak olyan típusú sérülést, és ezért
az
kettő közötti különbségtevés nem megvalósítható?
Nem, ez attól függ, hogy mennyire erősen harap. Vannak külön osztályok. Van legalább 5 osztály.
Hoppá.
Az első, ami már egy nagyon fájdalmas kínzási eszköz, amikor még enyhen, szóval látszik,
igen.
Azt mondom, hogy enyhen látszik, de azt nem azt jelenti, hogy nem fáj. Akkor a második, harmadik, negyedik és az ötödik már a tépés, amikor már le van tépve. Mint például a Mike Tyson tette meg a Holyfield-el, és
igen.
Az harapásból származott tépés. Na most, az első és a negyedik között, ez egy nagyon nagy széles sáv, a harapási erőség. Ha van 30 ember, és egy ember harapott meg, és mondjuk ez pont gyanúsított, akkor egy ilyen nagy tömegben azt tudunk mondani ebben az esetben, hogy ő ki van zárva, mert egyáltalán nem egyezik meg. Vagy ha ez egyezik meg, azt tudok mondani, hogy lehetséges harapó.
Tehát igazából a negatív bizonyítás, vagy a kizárás.
Igen, ebben tud segíteni, ha mondjuk egy nyitott téren vagyunk. És ha mégis, akkor több bizonyíték kell. A végeredményben benefit of the doubt. Ha csak ez van, és nem vagyunk biztos, igen. Akkor inkább...
Erre kell hagyatkoznunk,
igen.
Nem tudunk mit csinálni.
És pont ezt, amit Amerikában csinálták, ezek a nagyon lelkes fogorvos szakértők, mert annyira lelkes voltak, és annyira lehet, hogy a saját nevüket akartak most promotálni, meg minden. Nem, ez volt. Ő volt, és akkor a bíróság el is fogadta, és akkor életfogytig kap. És mert közben nem is csinálták. És emiatt ez az egész picit, ez is egy fejlődésnek a folyamat, változásokon keresztül ment, de mi tanulunk az ő hibájuktól, és már a modern időszakban rendesen alkalmazunk.
Paul Kirk az egyik, hogy mondta, hogy hogyan van az egész ilyen forenzikus tudomány, és a forenzikus megközelítés, ugye hogyan van ostrom alatt ezzel a fajta validációs kérdéssel. Abban az esetben, ha holttestről beszélünk, amennyiben a harapás megtörténik, de az áldozat, vagy a sértett életben marad, illetőleg nem marad életben, akkor a harapás nyomnak, ha mondjuk ezt az 5-fokú skálát tegyük a 3-asba vagy a 4-esbe, akkor egy holttesten könnyebb, jobb ez a fajta, ugyanaz a erősségű harapás, mint egy élőn? Tehát, hogy az élőszövetnek és az élő...
Az élőszövetnek mindig jobb.
A harapás nyom megmaradása
igen.
Jobb?
Most egy 3-as fokú vagy egy 4-es fokúnál, ha ilyen erős harapásról van szó, akkor ebben az esetben az élő áldozatnak jobb, mert ott meg kell válni egy picit is a gyógyulási folyamatnak, hogy jobban lássanak azok a pontok, amire mi vagyunk kíváncsi.
Aha!
Ha most egy 3-as fokú harap teszünk fel, és az illető meg is hal, akkor úgy marad, nem gyógyul meg, ami van, ami nem, talán nem ideális. Vannak harapás nyomok, ami halál után következtek meg.
Igen, ezért voltam bizonyítani, hogy van egy harmadik, igen, csak nem akartam elszavarni.
Ott hát vannak betegségek, mint a... Aki szeret, ugye, a halottakkal.
Kriptofil, tehát holttestekkel végül szexuális aktust akar folytatni, igen.
És ott is már láttam harapási nyomot mondjuk egy mellen. Semmilyen vérfolt, semmi nem volt, nyilvánvaló, mert ez már meghalt, de egy eléggé jó topografikus harapást művelte meg. Szóval semmilyen gyógyulás, ez mintha az ki lehetett önteni. Gyakorlatilag kipszel, és egy az egybe.
Viszont akkor a halál utáni harapás nyom...
Attól függ, hogy mennyire a halál után.
Mennyire a halál, igen. Tehát azt mondhatjuk, hogy nyilván nagyon a halál után az ugye éppen a, hát hogy is mondjam, a dekompoz, vagy a rothadás, tehát
Hát mondjuk ez egy extrém, de most
igen.
Arról
nyilván
beszélünk, hogy...
A halálhoz közeli időpontról beszélünk.
Így van. Pár órán belül.
Pár órán belül.
Például. Volt, hogy van egy eset, ami most úgy volt, hogy pont a halál előtt harapta meg.
Igen.
És de eléggé markáns, és eléggé jól látható. Szóval ez egy jó állapítható harapási nyom volt, amivel jól lehetett dolgozni. De nem minden így van. Minden az erősségtől függ, hogy mennyire erősen harap ez az illető. Érdekes, mert pont Amerikában csináltak egy kísérletet, hogy 10 embert altatták, és 10 más embert mondták, hogy harapjanak a kezében, amennyire csak tudnak. mindenki pénzt kapott ennek is ellenek, tudták róla, és azért tartották, hogy ne fájdalmat okozzanak. Aha. Csak azért, hogy látni akartak, hogy mennyire képesek, ha nincs benne ez az agresszió, de mennyire tudnak jutni. Uh-huh. És senki nem tudta egy második fokon túl erős harapást produkálni. Ami azt jelenti, hogy egy ilyen éles helyzetben, ahol már nem jóság van benne az emberben, igen, akkor mennyire durva ez a harmadik, negyedik, akár ötödik harapás.
Kilépünk a racionalitás talajáról, mert egyfajta olyan agressziót várunk el, uh-huh, pont, hogy már nem racionális, egy ösztönszerű agresszió, igen, és ezt az ösztönszerűséget, csak ez egy nagyon szép dolog, és a modernitásnak nagyon ironikus logikája, hogy közben meg ugye ezt szeretnénk standardizálni, hiszen ilyen ügy esetén ez nagyon fontos lenne, de hogy akkor uh-huh, ezt a fajta akár ötös skálát nevezhetjük egyébként egy nemzetközi skálának?
Tehát, nem. Ez csak egy segítő eszköz, nem mondanám, hogy ez ilyen nemzetközi elismert, hanem ez nekünk segít.
Igen, tehát igen, a szakértők között ez egy igen. országokon átívelően elterjedt.
Hát felismert segítségeszköz, amivel szoktam.
De akkor mondjuk például ezt a harmadik, negyediket, azt igen, hogyan különítjük el, vagy ti hogyan tudtátok?
Hát azt, hogy a vérérek például a bőr alatt már megsérülnek, megszakadnak, tulajdonképpen orvosi sérülésektől függ. Nem hasból, és nem látásból, hanem a valódi. Visszatérve az agresszióról, például Mike Tyson, miért tette meg? Én részt vettem egy ilyen szemináriumban, amikor egy órán keresztül kellett látni, hogy Mike Tyson lassítva, gyorsítva, minden különböző
szögből,
igazságügyi pszichológus, igazságügyi fogorvos szakértő, igazságügyi orvos szakértő, mindenki egy panelban, hogy miért tette meg Mike Tyson ezt, amit megtette, hogy leharapta a Holyfieldnek a fülét.
Igen.
És a végeredmény az volt, ő ezt tervezte előre. Ő akkor világbajnok volt, és elvesztette, vagy ott volt, hogy el fog veszteni az a világbajnokság. Annyira büszke volt, vagy annyira nagy volt az egója, hogy ezt akarta kikerülni, és az egyetlen mód, hogy ki tudja kerülni, azt, hogy egy diszkvalifikáció legyen, hogy kizárjanak.
Aha.
Szóval nem elvesztette, hanem
diszkvalifikáltatta magát, igen.
Így van. És már látszik, hogy a szünet után nem rakja föl a fogvédőt.
Igen.
És utána rá is támad.
Igen.
Akkor van például Luis Suarez, az uruguayi játékos.
Igen.
Foci bajnokság van, emlékszünk, hogy mit tette. Harmadszor már az olasz játékost harapta meg, és akkor még ott volt a földön, és megtartotta a fogait, hogy fáj a fogaim, még minden ráestem, pedig nagyon nyilvánvaló, hogy ott volt egy harapásnyom. És az uruguayi foci csapat nagyon vehemencsen mondták, hogy nem, ő nem harapott, hanem ráesett.
Igen.
Uh-huh. Nyilvánvaló, ha ott lett volna egy igazságügyi fogorvos szakértő, rögtön tudta állapítani ezt a helyzetet, és megállapítani.
A ráesés esetén nem lehet egy olyan jó zárt elkapott helyzetet megteremteni, ami...
Így van. És nagy büntetést is kapott, és az is volt, ha jól tudom, hogyha még egyszer harap, mert ez a harmadik eset volt,
igen,
akkor már valószínű ki fognak zárni minden nemzetközi játékból. Megígérte, és addig viselkedik most.
Önmagában arról nem tudunk különbségeket tenni nyilván, hogy ez most spontán vagy akaratlagosan történik, hiszen mind a két esetben az a fajta szájzár, vagy az a fajta harapási szándék egyértelmű.
Na, azt akartam mondani, hogy ebben a Luis Suarez esetében ez valószínű spontán volt, de itt van egy mintázat. Nem először csinálta, hogy az ember azt mondja, hát ő most harapott egyszer, bekattant, legurult a gyógyszere, és azért igen, harapott, hanem harmadszor egy ilyen időszak, egy ilyen 6 éven belüli időszak. Szóval ő valahogy ez neki egy módszer, vagy egy agressziónak kivezetése, vagy nem tudom. Uh-huh. Ugye nem ismeri el, hogy harapott, úgyhogy nehéz az ő agyában menni, hogy ő most miért tette ezt.
Ha már ilyen népszerű eseteket felhozunk, akkor még egy olyan kérdésem lenne, hogy ugye volt egy ilyen film, az összeesküvés elmélet, amiben a Mel Gibson, meg a Julia Roberts ott a főszereplő, és ott a Patrick Stewartnak, egy CIA ügynöknek, konkrétan a Mel Gibson nem harapja le, de nagyon le akarja, és tehát itt már szinte lóg az órán a végén a hús, hogy az a típusú ötös szint, amiről igen, most mi itt beszélünk, az egyébként a pályafutásod során te találkoztál ilyennel? Vagy,
nem,
vagy,
hála Istennek, nem.
De hogy ez egyáltalán...
És nem is lehet azonosítani ilyenkor, ez csak azt lehet mondani, hogy ez egy harapás volt. De volt például egy eset.
Bocsánat, csak annyi, hogy ez fot, mivel az olyan szinten átalakítja, vagy hát átalakítja, tehát hogy ez egy olyan radikális...
Persze, ez a tépés, az nem...
Tépés, hogy ott az megszünteti azokat
a nyomokat.
Azok, igen.
Igen, igen, azért nem lehet, így de van. Azt lehet mondani, hogy
ez hogy harapáson keresztül.
Harapás igen. Volt, vagy nem. Uh-huh. Volt egy eset South Carolina-ba, ahol egy nő nem jött ki jól a férjevel, és veszekedtek, kiköltözött, utána beköltözött, utána újra veszekedtek, kiköltözött, és legutoljára beköltözött újra, akkor nagyon eszkalált a helyzet, és fér beleharapott, vagy két harapási nyomot hagyott, és az arcán volt egy, úgy nézett ki, mint egy tépes, vagy egy nagy luk volt az arcán.
Aha.
És a rendőrök a kollégámat behívták, és kérdeztek, hogy ez lehet, hogy ötödik szintű. Osztályú aha. Szintű, mert Amerikában ezek a poszterek vannak a rendőrségi
irodákban,
hogy lássanak a különböző...
Aha.
Igen. Hogy fel tudnak
igen,
ismerni.
Igen.
És ő nézte, és neki egy picit gyanús volt, mert túl éles volt ez a kontúr.
Értem, a tépésnél, vagy a holtépőnél kellett
igen,
volna.
Vagy ez a kérdőjeles. És megkérte, hogy a helyszínből mutassanak a képeket, amit fotóztak, uh-huh. És látták, hogy ott volt az üveg, amin keresztül egy letört üveg.
Igen.
Az ablaknál, és a nő nem emlékezett semmire, túlélte, de nem emlékezett, hogy ez a seb honnan van, de valószínű kipróbált menekülni, vagy odaesett, és akkor ez levág. És ezt mindig szok bűnügyi technikusoknak megkérdezni, amikor ezt a fotót mutatom nekik, hogy mit gondoljatok, ez mi? A legtöbb azt mondják, hogy ötödik.
Tényleg?
Igen, mondjuk, hogy ötödik. Aha. És akkor van egy, kettő, három okos, aki azt mondják, de ez túl éles, ez valószínű nem az.
Amennyiben nem feltétlenül az éle, de a cafatossága, hogy most próbálok ilyen egy kicsit naívan közelíteni, nem annyira éles, de mégiscsak a nagy erőkifejtés miatt ezt a fajta szakadás megvalósul,
igen.
Akkor azt is el lehet különíteni, vagy azt azért még nehezebb ilyen esetben?
Milyenkor a helyszíntől függ, hogy lássunk, hogy van valahol...
Ja, olyan típusú eszköz, ami ezt elő tudja idézni.
Így van.
Igen.
De nehezebb, ezt valóban... Nehezebb.
Az az eset, amiről korábban is beszéltünk, ez az ürömi, ami már lezárult, tehát amiről igen. Már adott esetben lehet beszélni. Ittkor, ha jól értem, az édesapa harapta meg a gyermekét.
Igen, a két hónapos csecsemőt. Hazajött munka után, és tévezett, a televíziót nézte, és közben sírt a gyerek. És ez zavarta, az ő elmondása szerint ő hirtelen feketét látta, és kezdte ütni a gyereket, meg harapni, és utána az anyukája, szóval a gyereknek az anyukája nem akadályozta ezt a cselekményt, és másnap láttak, hogy vérzik a szájából a gyerek, és elvitték a körzeti orvoshoz, és a körzeti orvos ránézte valami gyógyszert adott, és hazaküldte.
De már tehát a száját harapta? Tehát
nem harapta a száját, hanem itt a kezét.
Igen.
De az ütésből valószínű
ja, a száján,
száján
igen,
valami
ilyen vérzés.
És van itt az első probléma, hogy a körzeti orvos nem vette észre, nem levetkezett, nem vizsgálta rendesen, hogy lásson, hogy ez egy gyermekbántalmazásról van szó, mert ilyenkor rögtön a hatóságokat kell értesíteni. Hazamentek, egy hét rá, ugyanúgy egy pénteki nap ismétlődött ez a helyzet, de most durvában tökettet, rögtön vérzett a gyerek az ütésből. Ilyenkor, nem tudom miért, ilyenkor pánikolnak, amikor vérzik. Mentek vissza a körzeti orvos, most egy másik, egy kolléga ott dolgozott, aki azt mondta, hogy hát ezt kórházba kell vinnie, nem tudok mit csinálni. És itt a második akadály, második probléma, hogy nem ismerte fel, hogy ez egy gyermekbántalmazás. Kórházba mentek, és hála Istennek...
De ott már a harapások miatt?
Vagy ott nem, is nem is vizsgálta, hanem az ütés miatt. Igen. Igen. És ott a kórházban a gyermekorvos nagyon észnél volt, azt mondta, hogy tessék helyet foglalni, rögtön tudta, hogy itt gyermekbántalmazásról van, fölhívta a rendőrséget, aki jöttek, és gyerek intenzív osztályba került. Aznap engem fölhívták, hogy látták a testén két harapásnyomot, utána foglalkoztunk ezzel. Apa zárt közösség,
igen.
Előtt mondtam, apa hibázta az anyját, anya hibázta az apát, de egyértelmű volt ott, anya ki van zárva, apa volt a harapó.
Ilyen esetben te már, ugye kilettél itt nyilván, mert büntetőeljárásról van szó, már rendelve, akkor te már csak a második harapásból tudtál dolgozni, vagy még a korábbi, tehát az első?
Nem, mindkettő az első pénteken volt. Tehát... Szóval nem a második bántalmazási napon, hanem első bántalmazási napon. Kétszer harapott.
Tehát kétszer harapott, de ugyanazon a bántalmazás keretében. Tehát a második bántalmazás nem már csak ütött.
Ott csak ütött.
Nyilván az erősségtől függ, és az ötös skálát abszolút értem, de hogy lehet mondani valami tólik határt, hogy mit én, ez egy két hetes időintervallumon belül. Igen. Tehát adott esetben azt is mondhatjuk, hogy azzal teljesedik a kép, vagy ahogy haladunk távolabb, azzal viszont vesződnek el azok a jegyek, amik viszont az elején még markánsak.
Mind a kettő lehet. Ebben az esetben úgy tűnik, hogy nagyon harapott, mert ruhán keresztül harapott, és a csecsemőnek a bőre sokkal, annak a nyoma az maradt, az ott volt még 8 nap után is. Nem tudom képzelni, milyen fájdalmak okozta a gyereknek, az ugye be is írtam a szakvéleménybe, hogy nem csak azt, hogy harapott, hanem hogy egy ilyen esetben mennyire fájdalmat tudott okozni a gyereknek.
Ezzel.
De reméljünk, hogy egy ilyen eset soha nem fog foglalkozni, vagy találkozni.
Te megkapod a rendőrségen keresztül a fogászati adatait, vagy neked ilyen esetben meg
nem
kell
hozták,
keresned a fogászát?
Ők hozták a két gyanúsítottak, lenyomatot vettem, szóval kell tőlük. Nem megyünk például az eljárásban, igazán igen, a gyanúsítoktól kell a foglenyomatot vennem.
Te meg beszkenelni, vagy ez ilyen háromdimenziósát?
Igen, be kell szkennelni, így van, és akkor kalibrálni kell a méreteket, és utána lehet vele dolgozni. Azért fontos, amikor a fotót csinálunk a septől, a méret mérőszalagot ott mellett.
Rá lehessen vetíteni.
Hogy szépen lássunk, hogy milyen a méret. Mert kalibrálni kell, hogy egy milliméter, tényleg egy milliméter, itt nagyon-nagyon pontos számokkal dolgozom.
Nagyon szépen köszönöm Farid Ázsánynak, és azt kell, hogy mondjam.
Köszönöm.
Köszönjük, sziasztok!